A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat, akik el tudtak jönni templomunkba, és azokat is szeretettel köszöntjük, akik távolról követik Isten tiszteletünket. Isten lelke kössön össze egybe az ő színe előtt mindnyájunkat. Énekeljük kezdőnekül testvérek a 151-es énekünknek első két versét. A 151-es énekünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, az első részből, a 10. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, az első rész 10. versétől kezdődően, a következőképpen szól. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nekem véres áldozataitoknak sokasága? Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöztök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem. Újhold, szombat, s ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni. S ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom, mert vérrel rakva kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvát és özvegyek ügyét. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 398. ének első három versét. A 398-as énekünknek az első három versét énekeljük, az első így kezdődik, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, úgy szeretnénk mi is szívből vallani az ének írójával együtt, hogy rejád bízzuk magunkat. Istenünk, te látod, hogy nem mindig merjük megtenni a hitnek ezt a bátor lépését. Hiszen olyan semmibe ugrásnak tűnik számunkra az, hogy rejád a láthatatlan, megfoghatatlan és kiismerhetetlen valakire bízzuk magunkat. Mi sokkal könnyebben rábízzuk magunkat a mellettünk levő társra vagy gyermekre, és bizony mennyi csalódás születik még ezek nyomán is. Mi sokszor rábízzuk magunkat az anyagi tartalékainkra, és döbbenten észleljük, hogy egy krízis helyzetben milyen hamar felörlődik ez a tartalék, és bizony már nincs mire támaszkodni. Istenünk, mi rábízzuk magunkat sokszor a képességeinkre, a magabiztosságunkra, az erőnkre, az ügyességünkre, az emberi kapcsolatainkra, és bizony ezek is sokszor csődöt mondanak. Köszönjük neked, hogy újra és újra azért engeded meg nekünk, hogy ilyen bizalom nyomán zsákutcába jussunk, hogy végre ismét megtanuljunk fölfelé nézni, és rejád tekinteni. Istenünk, látod, hogy nem megy ez nekünk könnyen. Köszönjük, hogy te nyitogatod belső szemeinket a te meglátásodra, te erősített hitünket, hogy ki tudjunk vele tapogatni téged, és felismerjük azt a csodát, hogy bizony nincs senkitől távol az a teremtő, gondviselő édes atya, aki minket Krisztusért gyermekeinek nevez. Köszönjük, hogy ezzel a gyermeki hittel és bizalommal kereshetünk téged bármilyen helyzetben. Könyörű rajtunk, hogy tudjunk most is úgy rád figyelni, mint aki ismét meg akarsz minket áldani minden javaiddal úgy, ahogyan azt te döntöd el, és nem úgy, ahogyan azt mi diktálnánk neked. Köszönjük hálaadással, hogy tudod szükségeinket, és hisszük azt, hogy te mindig kirendeled nem azt, amit szívünk óhajt, hanem azt, amire szükségünk van. Áldott légy azért, hogy ilyen tekintetben soha nem csalódhattunk benned. Köszönjük, hogy most is kész vagy a te jelenlétedről biztosítani minket szent lelked által, és hisszük, hogy ez elég ahhoz, hogy áldott ráthangolódásban legyen részünk ma is. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es énekünk eléneklésével készüljünk Isten igének a hallgatására. A 162-es énekünk így kezdődik: szükölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a harmadik rész 20. versében. Felolvasom az alapigét a jelenések könyvéből, a harmadik rész 20. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, a napokban egy élményszámba menő könyvet olvasok. A Bojki Brothers zenei együttes egyik tagja, László, írja ezt a könyvet. És benne beszámol egy nagyon érdekes gyermekkori élményéről. Ők öten voltak fiú testvérek, egy lelkészi család sarjai ők. És leírja azt, hogy valahányszor kisgyermekkorukban egy vendég csengetett be hozzájuk, halván a csengőt, ők a vásott kölyköt így nevezi magukat, rögtön az ajtóhoz tódultak, és miközben a szülők ajtót nyitottak az érkezett vendégnek, aközben ők nagy kíváncsi tekintetekkel meredtek az érkező vendégre vagy vendégekre, és amikor azok beléptek, akkor ők illedelmesen köszöntek, ugye, nekik, de a köszönés után rögtön feltettek egy olyan kérdést, amire minden vendég meghökkent. Csókolom, tetszett hozni valamit? És bizony, nem egyszer megtörtént az, hogy zavarba jött a vendég vagy a vendégek, mert hát nem készültek fel arra, hogy öt ilyen kíváncsi vásott kölyök fogadja őket az ajtóban, akik mindnyájan elvárták volna, hogy legalább egy-egy darab csokoládét kapjon az érkező vendégtől. Most testvérek, folytatja a gyermekkori élményét azzal ez az író, hogy miután úgy tűnt nekik, türelmetlen gyerekeknek, hogy a vendég kissé szemtelenül sokat ül náluk, akkor oda somfordáltak a közelükbe, és megkérdezték, hogy és tessék mondani, mikor tetszik már elmenni? Most testvérek, nagyon plasztikusan fejezi ki ez a valós gyermekkori történet azt, hogy egyáltalán hogyan viszonyul az ember ahhoz, aki hozzá érkezik látogatóba. Egyáltalán mit vár el tőle? Ha pedig nem hoz semmit, és ráadásul még unalmas is a jelenléte, akkor a mielőbbi távozását szeretnénk. Most testvérek, Jézus Krisztus a Laodicea beli gyülekezet angyalának mondja, ezt is írd meg, ennek a Laodicea beli gyülekezetnek. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Testvérek, Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, ami az első század végén született, ma is nagyon érvényes, és ennek tükrében nagyon érdemes megvizsgálnunk nekünk, az Istennel való kapcsolatunkat. Az előbb említett író könyvének a címe nagyon kifejező, Kegyelem és Kalmár szellem. És végig viszi a könyvben azt a gondolatot, hogy vajon mi egyáltalán milyen viszonyban vagyunk Istennel. Vajon mi kegyelemből élünk, vagy üzletelünk Istennel? Ugye manapság ez nagyon menő kifejezés, hogy bizniszkedés. Ugye angol eredeti kifejezés, már mindnyájan tudjuk, hogy milyennek a jelentése. Üzletet kötni valakivel, ahol kölcsönös érdekek fűznek egymáshoz, eladót és vásárlót, mindkettő igyekszik jól járni, az eladó, hogy nyerjen valamit az eladott portékán, a vásárló, hogyha az illető portéka birtokába jut, akkor úgy érezze, hogy jó üzletet kötött, hogy mindkét fél megelégedett legyen az alkú, az egyesség, az üzletelés nyomán. Most testvérek, ez az, ami nem működik ember és Isten között. Azért olvastam fel első igeként az Ézsaiás próféta könyvéből Istennek a panaszát, mert lám ott kiderül az, hogy hogyan próbál a kegyes, ókori ember Istenhez közeledni. De sajnos ez nem csak az ókori emberre jellemző, nem csak a zsidókra, hanem jellemző volt minden más vallási közösségre is. Viszek Istennek valamit azért, hogy kiengesztelje, vagy azért, hogy jó indulatát megnyerjem a magam irányába. Hozok egy bizonyos áldozatot, lemondok átmenetileg valamiről azért, hogy annak fejében aztán egy nagy áldást, egy nagy ajándékot kapjak Istentől. Persze ez nem mindig jön be. Hány és hány esetben akár még ember áldozatra is készek voltak bizonyos népcsoportok a munk vallási ritusa szerint, és bizony nem egyszer döbbenten tapasztalták, hogy noha meghozták a legnagyobb áldozatot is, annak a láthatatlan, félelmetes istenségnek, mégsem hárította el róluk a járványt, mégsem hárította el róluk az elemi csapásokat, földrengést, árvizet, villámlást és egyebeket, és akkor ott állt csalódva az ilyen ember, hogy lám-lám, hiába való volt az én áldozatom, mert az az Isten, akiről én úgy gondoltam, hogy a jó indulatát áldozatom által meg tudom szerezni, az az Isten fittyet hány minden törekvésemre. Testvérek, már régi gondolat az, hogy a vallás nem egyéb, mint az ember erőlködése arra, hogy fölkapaszkodjon Istenhez. A kereszténység pedig abban különbözik az általánosan fogalmazott vallástól, hogy Isten az, aki lehajol az emberhez, aki kezdeményezi vele a kapcsolatot, aki létrehozza vele akár egyszülött fia élete árán az éltető és megtartó szövetséget. Igen, itt van a hatalmas különbség az emberi erőlködés és az isteni kegyelem között. Ezért tehát ki van zárva mindenféle kalmár szellem, mindenféle üzletelési lehetőség. És amikor Jézus Krisztus azt mondja a Laodicea beli gyülekezetnek, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor a Laodicea beli gyülekezet tagjai nem azt kell lessék, hogy vajon mit hozott nekünk ajándékul az, aki az ajtónk előtt áll és zörget. Ha pedig nem hozott semmit, akkor nem kívánatos vendég és akkor ne üljön sokáig, s ha netán sokáig ül, és még unalmas is, akkor rákérdezzük, hogy mondja, mikor megy már el. Nos, Istennel való kapcsolatunk soha semmilyen helyzetben nem lehet ilyen. Isten ugyanis közösségre hív minket. Ezért mondja itt ebben a nagyon ismerős alapigében, hogy ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És ő én velem. Nem azt mondja, ha valaki meghallja a szómat, és megnyitja az ajtót, akkor egy hatalmas ajándékkal fogom meglepni őt, akkor viszem neki a rég óhajtott, sikeres vállalkozást, akkor viszem neki azt az egészséget, amit elvesztett, és aminek visszanyeréséért már rég imádkozik hozzám. Ha ajtót nyit nekem, akkor viszem a gyermekének a sikeres vizsgáját, viszem a gyermekének a sikeres házasságát, és még lehetne sorolni, hogy mi mindent vár el, úgymond az ember Istentől, annak fejében, hogyha egy kicsi áldozatot is próbál hozni neki. Lásd, Uram, én minden vasárnap délelőttömet arra szánom, hogy beülök a templomba, hogy keressem a te arcodat, hogy hallgassam meg a te tanításodat, és mégsem sikeresebbek a dolgaim, mint annak a szomszédnak, aki soha a templomba el nem megy. Lásd, Uram, én minden nap elmondom az én imádságomat, szóba állok veled, próbálok rángolódni a te szándékodra, a szomszéd pedig közben káromolva húzza le az eget, és mégis egészségesebb, mint én, mégis gazdagabb, mint én, mégis sikeresebb a vállalkozása, mint az enyém, és még lehetne sorolni azt, hogy lám-lám, mennyi csalódás kíséri azt, amikor az ember, mint egy üzletelni akar Istennel. És testvérek, itt kell feltenni a nagy kérdést, hogy végül is mi egyáltalán miért keressük Istent? Miért akarunk kapcsolatba kerülni vele? Egyáltalán mi közünk nekünk ahhoz a láthatatlan, megfoghatatlan Istenhez, akit mi teremtőnek ismerünk, akit még akár Jézus tanítása nyomán édes atyánknak is nevezünk, egyáltalán miért szeretem, miért keresem ezt az Istent? Egyáltalán, ha hallom, hogy az ajtóm előtt áll és zörget, akkor miért akarom beengedni őt? Egyáltalán milyen szándékkal próbálok teret, helyet, időt biztosítani számára az életemben? Egy nagyon érdekes haszid történet szerint egy szomorú asszony keresi fel a rabbit, és elpanaszolja neki, hogy hosszú évek óta hiába imádkozik gyermekáldásért. Mindez idáig nem született gyermeke. A rabbi együtt érez ezzel az asszonnyal, meghallgatja panaszát, aztán így szól. Leányom, menj el békében, imáig meghallgattattak, nem sokára gyermeket szülsz. Az asszony felvidulva, állás szívvel dicsérve az urat, hazamegy. Alig, hogy elmegy az asszony, egy fénylő ruhás angyal jelenik meg a rabbi szobájában, aki így szólítja meg. Rabbi, az Úr üzenetét hozom számodra. Hallgass hát meg. Mivel úgy tettél ígéretet az asszonynak, hogy erről nem kérdezted meg az urat, az asszony ugyan tényleg szülni fog, de te elkárhozol. Az angyal ezzel megfordult és távozni készült. Amint azonban elindul az ajtó felé, azt látja, hogy a rabbi táncolni kezd, és teljes szívéből dicséri az urat. Az angyal megfordul, meglepetten ránéz, a táncoló, halleluiázó rabbira is így szól. Úgy látszik, nem érted, amit mondtam, rabbi. Vagy meghibantál? Azt mondta az Úr, hogy el fogsz kárhozni. Értem, én értem, mondja a rabbi, miközben csak táncol és énekel, hálát adj szíved tovább. De annyira örülök, hogy mostantól kezdve úgy szolgálhatom az Urat, hogy pontosan fogja tudni, nem jutalomért, üdvösségért teszem, hanem csak mert teljes szívemből szeretem őt. Halleluja, halleluja. Nagyon tanulságos ez a házi történet. Miért szeretem Istent? A jutalomért? Az üdvösségért? Azért, mert egészséget ad? Azért, mert sikert ad egy vállalkozáshoz? Azért, mert a gyermekem jó partit köt valakivel? Azért, mert sikerül a vizsgája? Azért, mert sikeres műtét után lábra állok? Vagy meggyógyul a gyermekem? De mi történik azokkal, akiknek sok-sok imádság után sem gyógyul meg a gyermekük, nem sikeres a vállalkozásuk, sőt, egyik krízisből a másikba bukdácsolnak anyagilag, pedig istenfélő, hitvalló, igaz emberek. Úgy, ahogy Jobbnál is látjuk a Szentírásból. Igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember volt. És mégis Isten megengedte, hogy rettenetes próba sorozat zúdulja rejá. Megérdemelte ezt? Jó, kérdezhetnénk. Mint ahogy kérdezzük, amikor minket sújt valami. Megérdemlem én ezt? Hát ezt érdemlem én? Attól az Istentől, akit szeretek, akit félek, akit szolgálok, akit tisztelek, akivel naponta imádságban beszélgetek? Akinek ilyen és ilyen áldozatot hozok? Hát ezt érdemlem én ettől az Istentől? Ó, hányan és hányan teszik fel az ilyen kérdést. Testvérek, ez a nagyon tanulságos haszid történet azt a végkövetkeztetést helyezi a szívünkre, hogy a lelki élet útján el kell jussunk arra a pontra, ahol észrevesszük, hogy már nem az én boldogságom a fontos. Nem én vagyok a lényeg, hanem az a fontos, hogy Isten Isten maradjon számomra. Az a fontos, hogy bárhogyan alakuljanak az életem körülményei, én akkor is áldjam őt. Emlékszünk Jób története, hogy folytatódik? Amikor már az asszony elveszti a türelmét, és azt mondja Jób felesége, hogy átkozz meg ezt az Isten, csaj meg, akkor Jób úgy válaszol neki, hogy úgy beszélsz, mint egy a balgák, a bolondok közül. Mint aki nem érti Istent, mint aki elfelejtkezik arról, hogy Isten kezéből nem csak a jót kell elvennünk, hanem adott esetben a rosszat is. Azért, hogy kimondassék jó esetében, hogy lám, akkor sem vétkezett Isten ellen. Akkor sem, amikor már a felesége rá akarja venni, hogy átkozza meg ezt az Istent, és halljon meg. Igen, mert Jób tudja, hogy nem ő rendelkezik Istennel, hanem Isten rendelkezik vele. Íme én az ajtód előtt állok és zörgetek. Tulajdonképpen az ajtód is az enyém, az otthonod is az enyém, az életed is az enyém, és lám, én mégsem török rád ajtóstól, hanem beleegyezésedet várom, és kérem abba, hogy te önként nyiss ajtót nekem, és te hívj be engem, nem azért, mert tele van a kezem ajándékokkal, hanem azért, hogy közösségben legyünk egymással. Egyelőre asztal közösségben. Mert azt mondja itt, hogy ha megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ha ő nyitja meg az ajtót. Nem én töröm rá az ajtót. Ha ő megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én vele. Figyeljük meg ezt a pontos fogalmazást. Én vele vacsorálok, és ő én vele. Nem áll meg ott a kijelentése Jézusnak, hogy én vele vacsorálok. Ez az én tervem, ez az én elgondolásom, ezt én mindenképpen végre fogom hajtani, akkor is, ha ő nem egyezik bele, nem. Hanem azt szeretném, hogy kölcsönös legyen ez az asztal közösség. Hogy ne csak én akarjak veled vacsorálni, hanem te is akarj velem vacsorálni. Ne csak én akarjak veled asztalközösséget, szeretett közösséget teremteni, hanem te is szeressed ezt az asztal közösséget, ezt a szeretett közösséget gyakorolni vele. Ugyancsak ez a neves zenész író ír le a zene világából egy nagy érdekes történetet, hogy egyszer egy nagy hegedű virtuóz interjút adott, amelyben az életéről és a művészetéről faggatta a riporter. És megkérdezte tőle a riporter, mondja mester, hogy milyen hegedűje van. Az idős művész elmosolyodott, majd így szólt, hogy ez a csodálatos hangszer egy Stradivari. De nem az enyém. Nem az öné? Kérdezi a riporter. Talán bérli? Ó, nem, nem bérlem, megvettem. De tudja, ez a hegedű több mint 300 éves. Híres hegedű művészek egész sora játszott rajta, mire hozzám került. És ha majd meghalok, remélem, valaki tovább játszik rajta. Hogyan gondolhatnám, hogy az enyém? Én vagyok az övé. Testvérek, hogyan gondolhatná az ember, hogy Isten az övé? Én vagyok az övé. És amikor erről elfelejtkezem, hogy én vagyok az övé, és nem Isten az enyém, akkor kezdek üzletelni vele. Akkor kezdek úgymond kalmárkodni vele. Akkor kezdek én diktálni neki. Testvérek, jó lenne egyszer úgy végig elemezni a mi imádságainknak a szövegét. Hogy miket kérünk mi Istentől. Emlékszünk, hogy Jézus a mi atyánkban hogy tanított? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, először szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Aztán jönnek a kérések. Sokszor mi ajtóstól akarunk rontani Isten házába, úgymond, és a imádságunk első sora már kérés, már koldus kunyerálás. Kimarad a hálaadás, kimarad az Isten dicsőítés, kimarad a magasztalás, és olyanok vagyunk, mint az utca sarki koldus. A koldus nem magasztalja azt, aki elmegy előtte, nem dicséri meg, hogy milyen szép a ruhája, meg a frizurája. Az egyből a kis kunyeráló kérésével kezdi ostromolni az ott elhaladót. Most Istennel nem lehet ilyen viszonyunk, testvérek. Nekünk olyan Istenünk van, akivel nem rendelkezhetünk, hanem ő rendelkezik velünk. És én soha ne várjam el azt, hogy Isten azt mondja nekem, hogy fiam, lányom, én mindig a rendelkezésedre állok, és mindig lesem a te kívánságodat, hogy ahogy egy kicsit megszólalsz, rögtön teljesítsem a te kívánságodat. Hát nem ilyen Istenünk van nekünk. Jaj lenne annak a gyermeknek, akinek minden kívánságát teljesíteni a szülője. Mert egy gyermeknek a fantáziája nagyon durva. Mit kívánsz gyermekem születésnapodra? Lehet ilyen kérdést feltenni, ugye puhatolózva, érdeklődve, hogy könnyebb legyen az ajándék megvásárlása. Mert sokszor olyan nehéz kitalálni, hogy na, mit is vegyek annak a gyereknek szülinapjára. Tele van már a szobája mindenféle játékkal. Hát milyen új csoda dolgot lehetne még venni neki, aminek tudna egyáltalán örülni. És bizony, ha egy ilyen kérdést teszünk fel a gyermeknek, akkor az a gyermek akár olyan fantáziadús válaszokkal is jöhet, amelyek nyomán kiderül, hogy hát mi képtelenek vagyunk azok teljesítésére, mert lehet, hogy az a gyermek esetleg egy űrutazást fog kívánni szülinapjára, vagy ki tudja, hasonló egzotikus dolgot, aminek véghez vitelére semmi esélyünk nincs. Most testvérek, Istennel nem ilyen kapcsolatban vagyunk. Nem én rendelkezem vele, hanem ő rendelkezik velem. Nem az a csoda, ha Isten megvalósítja az én akaratomat, hanem az a csoda, ha én hangolódok rá az Isten akaratára, és valósítom meg az ő akaratát. Ez a legnagyobb csoda egy ember életében. Amikor le tud mondani a saját akaratáról, úgymond, a saját énjéről, ez nem azt jelenti, hogy Isten felszámolja az én identitásomat. Nem. hanem amikor ki tudom mondani azt, amit Jézus tanított nekünk, és amit ő is gyakorolt, ugye a Getsemáné kertjében, hogy megvan ugyanaz én akaratom, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Mert a keserű poharat Jézusnak is ki kell innia, és nekünk is sokszor ki kell innunk. Csak hogy ha az benne van az Isten tervében, akkor tudni kell azt, hogy nem a keserű pohár kívásánál áll meg a mi történetünk Istennel. Mint ahogy Jézus Krisztus története sem állt meg a keserű pohár kívásánál, a Golgota borzalmánál, az ő atyával. Hanem tovább folytatódott a Jézus története is. A húsvéttal, a halál fölötti győzelemmel, a feltámadással. És testvérek, hogyha ez a perspektíva ragyogja be a mi Istennel járásunkat, akkor soha nem fogunk csalódni Istenben. Akkor sem, ha nem úgy teljesíti a kéréseinket, ahogy mi gondoljuk. Akkor sem, ha nem azt hozza nekünk, amikor az ajtóelőpáli zörgetés mi ajtót nyitunk neki, amit mi elképzeltünk, vagy amit mi elvártunk. Hanem egyszerűen csak azért jön, hogy asztal közösséget teremtsen velünk. Nézzük meg, ez a legismertebb 20. vers, ugye a Jelenések könyve 3. részéből, de olvassuk csak hozzá most záró gondolatként a 21. verset, ahol az van, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámnal az ő királyi székébe. Azaz, először asztal közösséget szeretne megvalósítani velünk, ami urunk, hogy utána trón közösséget is ajánljon fel nekünk. Milyen csodálatos. Emlékszünk az emmausi tanítványok történetére, ugye a szomorú, ábrázatú tanítványok bandukolnak az úton, Jeruzsálemtől hazafelé Emmauson, mint egy 11 kilométernyi gyaloglásról volt szó. Melléjük társult Jézus, és végül, mivel olyan jól érezték magukat ennek a különös idegennek a társaságában, behívják őt, mert már esteledik, leül az ő asztalukhoz, nem hoz semmit a kezükbe, a kezébe, ez az idegen, de egyszerűen a jelenléte olyan feloldozó, olyan megnyugtató, olyan vigasztaló, hogy behívják, leültetik asztalukhoz, sőt, ők terítik meg saját kenyerükkel, ételükkel az asztalt, de ez az idegen veszi kézbe és áldja meg azt, amit ők áldoznak neki. És a kenyér megtörés mozdulatából felismeri, hát ez nem más, mint maga Jézus, akinek halálán silánkoztunk és szomorkodtunk. És megtelt a szívük örömmel. Igen, mert kiderült, hogy Jézus többet hozott, mint ha ő hozott volna egy tarisznya halat, meg két zsák kenyeret nekik. Ő feltámadott önmagát, azt az új, győztes Isten életet hozta, ami elűzi az ő szívük szomorúságát, elűzi a gyászukat, a bánatukat, megtölti a szívüket örömmel. Oly nagy lendülettel, hogy még akkor nyomban, miután Jézus eltűnik, útra kerekednek, és megint 11 kilométert megtesznek a sötét éjszakával vissza Jeruzsálembe, hogy azonnal vigyék el a Jézus látás örömét a tanítványtársaknak. Igen, testvérek, ez az, amikor Jézus Krisztussal nem csak asztal közösségre, hanem trón közösségre is jutunk. Amikor az ő uralmát átéljük olyan csodálatos módon, ahogy az emmausiak, aki győzött a halál fölött, az el tud győzni szívünk szomorúságát, bánatát, és meg tud tölteni olyan örömmel és olyan életlendülettel, aminek birtokában mások örömszerzői is tudunk lenni. Ebben legyen segítségül nekünk az, aki újra az ajtónk előtt állt, ma is zörgetett, aki ma is befogadható, aki ma is asztalközösséget teremt velünk, azért, hogy végül együtt uralkodjunk majd vele, hogy trónközösségben is legyünk vele. Amen. Drágáim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 430-as énekünknek. a második és a harmadik versét. 430-as énekünk második verse így kezdődik: keressetek buzgón, és megtaláltok. Édes Atyánk, háladással köszönjük neked, hogy kereshetünk téged, zörgethetünk nálad. Köszönjük, hogy segítségül hívhatunk téged. Köszönjük, hogy mindezt úgy tehetjük, hogy nem mi rendelkezünk veled, hanem azt mondjuk, hogy imol vagyok, Uram, rendelkezésedre állok. Hogy a te akaratodra angolódva, az én akaratom alávettessék a tiédnek, mert tudom, hogy a te akaratod mindig a javamat szolgálja. Könyörű, hogy mindig feltétel nélkül tudjalak szeretni. Hogy soha ne én diktáljak neked, hanem mindig várjam a te felülről jövő útbaigazításodat, a te tanácsodat, a te utasításodat, a te parancsodat. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan viszolygás van bennünk a te törvényed, a te parancsolatod irányában. Pedig azok csak védenek, óvnak minket, mint egy mennyei medret biztosítanak földi életünknek. Azért, hogy ne folyjon szét az életünk, hogy egyben maradjon, hogy céltudatosan haladjon a mennyei cél felé. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, a megpróbáltakat, a gyászoló testvéreket. Köszönjük, hogy te töltöd be jelenléteddel az ő hiányukat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk szeretteinket, közelben, távolban levőket. Könyörülj ezen a világon, a járványhelyzetben. Szabadítsd meg, Urunk, ettől a próbától az emberiséget. De ugyanakkor könyörülj, hogy még közelebb kerüljünk mindnyájan hozzád, és tanuljunk ebből a nagy próbából, hogy te vagy az a menedék, akinél elrejtőzhetünk, és nyugalomra találhatunk. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondja ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drágáim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe ma is külön adományokat fogadunk el. Az egyéves kicsi Noel nevű fiúcska nagyon költséges gyógykezelésének a támogatására. Egy érkörtvélyesi fiatal házaspár gyermekéről van szó. Egy 2.400.000 dolláros kezelésre vár ez a kisfiú. Augusztus 25-én Budapesten lesz ez a kezelés. Csoda módon már közel 2.200.000 dollár összegyűlt. A hiányzó részbe szeretnénk mi is bepótolni, hogy ne ezen múljon a kisgyermek élete. Hiszük, hogy a mi adományaink is segítségül lesznek neki. Testvérek, szeretettel hirdetem azt, hogy mához két hétre, a július 26-i vasárnap délelőtti Isten tisztelet folytatásában közgyűlés lesz, ugyanis a presbitériumunk döntése alapján szeretnénk egy második lelkészi állást létrehozni a gyülekezetben, és ennek megerősítésére közgyűlési határozatra is szükség van. Megjött az Üzenet című újság legfrissebb száma, valamint a Hírek Izraelbe és az éjféli kiáltás, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Megtudtuk közben az árát is, megjött a számla a Hírek Izraelből éjféli kiáltásra, ugye, ahogy a tavaly is 62 lejbe kerül egy példány egy egész évre, tehát akik megrendelték és ki szeretnék fizetni, hátul az asztalnál megtehetik, 62 lej lesz egy egész évre. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelés következik. Móra Edgár nevű kisfiút fogjuk keresztelni, László Áron, Julia Timea gyermekét. Keresztelés felkészülve énekeljük testvérek a 255-ös énekünknek első két versét.